Kedves hallgatom! Jakab levele első részének 14. versét olvassuk. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Itt a test vétkeiről van szó. Kifelel azért, hogy gonoszra hajlunk és beadjuk derekunkat a kísértésnek? Isten nem felelős érte. Az ördög nem felelős érte. Te vagy felelős érte. Valaki eltévedt a hegyek között egy ünnepnapon. Nem talált rá a visszavezető útra, és nem voltak jelzések az út mentén. Egy kis városba érkezett, és kisfiúkat látott játszadozni. Megkérdezte tőlük, most hol vagyok? Egy kisfiú furcsán nézett rá egy pillanatig. Végül rámutatott ujjával az emberre, és így szólt, ön most itt van. Ha megkérdezed, hogy ki kísért téged valamivel, Isten így szól, te saját magad. Ez a te bőröd. Itt van a probléma. Mindenki kísértésbe esik. Minden ember. Ez az emberiséghez tartozó személyek leírása. Mint ahogy mindnyájunknak más és más az új lenyomatunk, ugyanúgy mindnyájan más és más erkölcsi természettel rendelkezünk. Megvannak saját jellemvonásaink, különbségeink. Mindnyájunkban van valami jellegzetes, ami eltér más emberek vonásaitól. Valaki így szólt a társához. Tudod, mindenkinek megvan a maga különlegessége. A másik ezt válaszolta. Nem értek veled egyet. Nem gondolom, hogy nekem van különlegességem. Akkor hadd tegyek föl neked egy kérdést. A kávét a jobb kezeddel vagy a bal kezeddel kavarod meg? Kérdezte a barátja. A jobb kezemmel kavarom, mondta az ember. Akkor ez a te különlegességed. A legtöbben kanállal kavarják a kávét. Hadd mondjam neked, mindnyájunknak vannak különleges vonásaink. Az egyik embert talán kísérti az ital. A másikat az ínyenc falatok kísértik. A harmadik a szex világában kerül kísértésbe. A probléma mindig az emberrel van. Nem külső befolyás visz minket bűnre. A baj itt van bennünk, a mi ótermészetünkben. Egy kisfiúra gondolok, aki egy este az éléskamrában játszadozott. Leemelt egy süteményes tálat, és édesanyja megszólította. Vili, mit csinálsz a kamrában? Ezt válaszolta. Küzdök a kísértéssel. A kisfiú rossz helyre ment a kísértéssel való küzdelem céljából, de ez ugyanaz a hely, ahol sok felnőtt ember van napjainkban. Sok minden nem gonosz önmagában véve, hanem az ember vele való bánásmódja vezet bűnhöz. Az élelem jó, de ha valaki a falánkság bűnébe esik, akkor már vétkezik. Az alkohol lehet orvosság, de valaki alkoholistává válhat miatta, ha visszaél vele. A szex jó, ha a házasság keretén belül élnek vele. Amikor a házasságon kívül alkalmazzák, akkor súlyos veszélyeket okoz. Társadalmunkban járványosak a vérbajok, mert az emberek az új erkölcsiség hálójába estek. Sok pszichológus segít az embernek, hogy megszabaduljon a bűn komplexumtól. Egy keresztény pszichológus, aki az egyik egyetemünkön tanított, egyszer így szólt. Hangoztatnod kell tanításodban, hogy a bűnkomplexum több annál, mint amit cselekszel. A bűnkomplexum annyira hozzád tartozik, mint a jobb kezed. Nem tudsz tőle megszabadulni. Azonban az istentelen pszichológus megpróbálhatja helytelen módon eltávolítani a bűnkomplexumot. Például egyszer egy keresztény asszony telefonált és ezt mondta. A legfélelmetesebb dolog történt velem. Igazán bajba kerültem, és közel állok az idegösszeroppanáshoz, mert bizonyos próbákon megyek át. Elmentem egy pszichológushoz, akit az orvosom ajánlott. Amikor rájött, hogy keresztény vagyok, ezt mondta. El kell mennie az első bárba, és össze kell állnia az első férfival, akit ott talál. Aztán megszabadul a bűnkomplexumtól. Egyetértek az asszonnyal abban, hogy egy ilyen tanács tényleg félelmetes. Aztán vannak más pszichológusok, akik ezt kérdezik. Milyen otthonban nevelkedett? Szerette-e önt az édesanyja? Nem tette valami szokatlan dolgot, amikor az anyamében volt? Ha azt mondod, hogy az édesanyád viharba került, amikor téged a méhében hordozott, akkor a pszichológus ilyen magyarázatot ad. Ezért nem találod a helyed. Gyakorlatilag ezt mondja, amikor páciensének problémái miatt az édesanyját hibáztatja. Sok problémádat megoldhatnád, amikkel valaki mást hibáztatsz, ha elmondanád az élő Úr Jézusnak, aki most Isten jobbján van. Bűnös vagyok, vétkeztem. Aztán ő eltávolítja bűnkomplexumodat. Ő az egyedüli, aki ezt megteheti. A példabeszédek könyve ezt mondja, mert olyan ő, mint aki számolgat magában. Példabeszédek könyve 23. rész 7. vers. A bűnre való ösztönzésre megfelelő választ kell adnunk belülről. Jakab szerint a saját kívánságod, vágyad sodor téged bűnbe. Az Úr Jézus mondta, magamhoz vonzok mindeneket. János evangéliuma 12. rész 32. vers. De a csúfolkodók így szólnak. Engem nem vonz. Ő nem kényszerít minket arra, hogy hozzá menjünk. Hóseás mondja, hogy csak a szeretet kötelékeit használja, hogy magához kössön. A gonosz vonzóerőt gyakorol napjainkban, szinte meggyőzi az embereket. Azt olvassuk, hogy Mózest is meg akarta ragadni a bűn gyönyörűsége. Az ember kísérthető, a horgon rajta van a csalétek. Ha beadjuk derekunkat, hamarosan alkoholisták vagy kábítószeresek leszünk. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab levele, első rész, 15. vers. Más szóval, amikor a lélek kívánsága megfogan, akkor bűnnek ad életet, a bűn pedig teljességre jutva halálhoz vezet. Jakab nagyon érdekes szót alkalmaz ezen a helyen. A kívánság megfogamva. A szó lényegében azt jelenti, hogy terhessé válni. A terhesség két személy egyé válásából származik. Ó természetünk egyesül a külső kísértéssel, és ebből származik a bűn. Az Úr Jézus mondta, ha haragszol a testvéredre, akkor gyilkos vagy, mert ez a szívben kezdődik, és végül cselekedetben ölt testet. Ezt is mondta, ha valaki gonosz kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében, mert a bűn a szívben kezdődik. Ez minden esetben így történik. Ennél a pontnál fölvetődik ez a természetes kérdés. Vajon a kísértés bűn? Természetesen nem bűn. A válasz határozott tagadás. Amikor a fogamzás megtörténik, amikor a szívben levő gondolat cselekedetté válik, csak akkor válik bűnné a kísértés. Luther Márton ezt újszerűen fejezte ki. Nem akadályozhatod meg, hogy a madarak átrepüljenek a fejed fölött, de visszatarthatod őket attól, hogy fészket rakjanak a hajadon. A bűn benső és külső kifejeződés. A kísértés önmagában véve nem bűn. Mindnyájunknak gonosz természetünk van. Efelől nem szabad kétségben hagynunk magunkat. Mindnyájunkat kísért a gonosz. Mindenkinek van gyengeség a testében. Valaki talán falánk, egy más valaki pletykás. Mindkét bűn teljesen a testből származik. Mindkettő belülről fakad. Az Úr Jézus tudta csak elmondani, eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma 14. rész 30. vers. A kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Itt nem lehet abortusz. A kívánság valahová vezet. Amikor a szívben levő gonosz gondolatok összekapcsolódnak a külső kísértéssel, akkor szülés következik, és a bűnös cselekedet vétkessé tesz. Korunkban mentegetőzünk a bűn miatt. Arra hivatkozunk, hogy rossz a természetünk. Indokoljuk a pletykázásunkat is. Kimagyarázzuk a finomabb bűnöket, és még a súlyos erkölcstelenségre is találunk mentséget, de a Biblia mindezeket bűnnek nevezi. A bűn pedig kiteljesedve halált nemz. A Szentírás háromféle halálról beszél. Először van a fizikai halál, amely mindenkit utolér, és efelől bizonyosak lehetünk. Aztán van a lelki halál, amely az elveszett ember állapota. Halott a vétkei és bűnei miatt. Efézusi levél, második rész, első vers. Végül van az örökké való halál, ami az ember sorsa, aki hitetlenül hal meg. A halál elsődlegesen elkülönülést jelent. Ezért a hívőnek azt jelenti, hogy amikor bűn születik az életében, amikor a vágy cselekedetté válik, Istennel való kapcsolata megszakad. Ezért a bűn elkülönülést okoz. János evangéliuma első részének 6. versében ezt olvassuk. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Nem lehetünk közösségben vele úgy, hogy megengedjük életünkben a bűnt. Feltételezésem szerint ma súlyos bűn a házasságtörés. Ezzel minden embernek számolnia kell, tehát nem valami új bűn. Azt hiszem, hogy társadalmunkban túl hangsúlyozzák a szexet, és a mai öltözködés is sokkal több házasságtöréshez vezet, mint amit eddig tapasztalt a világ. Bizonyára a házasságtörés az alkoholizmussal együtt a múlt nagy népeit is tönkretette. A bor, a szex és a zene elpusztította a világ nagy népeit. Róma nem külső hódítók áldozata lett. Róma belülről bukott el, mert nem állt ellen a bűnnek. Emlékszem egy jó kinézésű fiatalemberre, aki ezzel jött hozzám. Beleszerettem egy gyönyörű nőbe. Meg akarom kaparintani magamnak. Megkérdeztem tőle, el akarod venni feleségül? A férfi így válaszolt. Nem, mert már házas. Így figyelmeztettem. Jobb, ha azonnal feladod ezt a gondolatot. A fiatalember azonban így folytatta. Csak azt akarom öntől kérdezni, hogy helytelen volna-e, ha elválna, aztán összeházasodnánk. Ezt válaszoltam. Bizonyára az volna. Kísértésbe estél elég erősen, de mint Isten gyermeke, sohasem eshetsz ilyen bűn hálójába. Aztán elmondtam neki több esetet olyan házaspárokról, akik azt gondolták, hogy ezzel a bűnnel megbirkózhatnak, de sohasem voltak boldogok. Ma nagy tragédia, amikor az emberek azt gondolják, hogy megtűrhetik a bűnt az életükben. Amikor a kívánság megfogan, akkor bűnt szül. Az egyetlen újszülött, amit a kívánság létre tud hozni ezen a világon, a bűn. És a bűn halálhoz vezet. A bűn elválaszt minket Istentől, és ezért megítél minket, ha mi nem ítéljük meg magunkat. Ez a fiatalember távozott az irodámból, miután próbáltam szívébe oltani az Isten félelmet. Csodálatos keresztény volt, és bizonyára kísértésbe került. Néhány héttel később visszajött, és így szólt. Meghoztuk döntésünket. Nagyon féltem, hogy rossz döntéshez jutottak, de így folytatta. Felismertük, hogy ebben az életben sohasem lehetünk egymáséi. Ez többé nem kérdés nekünk. Egyszerűen azt kérem Istentől, hogy egy napon majd hadd legyünk együtt a mennyben. Egy nagy vállalatnál dolgozott, és azt mondta, hogy egy másik városba való áthelyezését kérte. Nem gondolom, hogy egy hónap elmúlt volna azután, hogy hozzám jött, és egy vasárnapi istentisztelet után kezet ráztunk egymással, és elbúcsúzott. A kísértésből sok van napjainkban. Sok keresztény mondja, az ördög vitt kísértésbe. A kísértés mindaddig nem fogan meg, amíg gonosz természetet kívánságával nem köt házasságot. Amikor összekapcsolódnak, akkor abból bűn lesz, és a bűn valójában halálhoz vezet. Ha Isten gyermeke vagy, a bűn azonnal megszakítja Istennel való közösségedet, és ez azonos a halállal. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Jakab levele, 1. rész, 16. vers. Ne tévelyegjetek! Az itt használt szó azt jelenti, hogy kalandozni, elkóborolni vagy eltévedni. Olyan, mint az elveszett jó, amelyről az Úr Jézus mondta, hogy utána ment a pásztor. Jakab így szól, ne tévelyegjetek, ne gondoljátok, hogy valahogy elboldogultok a bűnnel is. Az állandóan bűnben élő ember sohasem lehet kapcsolatban Istennel. Sohasem született újonnan. Ha bűnben is tudsz élni, és élvezed azt, akkor nem vagy Isten gyermeke. Ez ilyen egyszerű. Van egy történet egy kálvinistáról és egy arminiánusról, akik vitatkoztak egymással. A kálvinista úgy véli, hogy ha valaki egyszer megváltást nyert, akkor azt többé nem veszítheti el. Az arminiánus hite szerint a megváltást is el lehet veszíteni. Az arminiánus hívő így szólt, ha elfogadnám a te tanításodat, és bizonyos lennék benne, hogy megtértem, akkor bűnnel telnék meg. Erre a kálvinista így válaszolt. Mit gondolsz? Mennyi bűn kell ahhoz, hogy egy igazi keresztényt megelégedéssel töltse el? Hadd mondjam neked, ez óriási válasz. Ha elégedett vagy a bűnnel, akkor meg kell vizsgálnod magad, hogy vajon hitben jársz-e. Valaki ezt mondta, aki bűnbe esik, az ember. Aki bánja a bűnét, az szent. Aki dicsekszik a bűnnel, az ördög. Mindnyájan kísértést szenvedünk, de semmiképpen se engedjük, hogy a kísértés bűnt szüljön. Itt nem lehet abortusz, ha bedőlünk a kísértésnek. A bűn és a halál lesz a végeredmény. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab levele, 1. rész, 17. vers. A hold egyik oldala sötét, a másik oldala világos, de Istenben nincs sötét oldal. Mindnyájunkban van árnyék, árnyékot vetünk valamennyien. Azt mondják, hogy Nagy Sándor meghódította a világot, és visszatért Görögországba. Fölkereste idős tanítóját, Arisztotelészt, hogy elmondja, mi történt. Amikor rátalált Arisztotelészre, éppen fürdött. Nagy Sándor megállt a folyosón, és elmondta Arisztotelésznek a történteket. Aztán így szólt, most már kész vagyok rá, hogy bármit neked adjak-e világon, amit kérsz. Mi a kívánságod? Arisztotelész föltekintett, és ezt válaszolta. Kérlek, ne fogd el a világosságot. Hadd mondjam neked, hogy mindnyájan árnyékot vetünk. De Istenben egyáltalán nincs árnyék. Akiben nincs változás, mert Isten nem változik meg, ahogy ezt a teremtés törvényei bemutatják. Isten nem olyan, mint sok keresztény napjainkban. Ma fönt vannak, holnap mélyre süllyednek, és össze-vissza ingadoznak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, te tőled, a világosság atyától száll alá, és benned nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Te örökké megmaradsz, és megtartod gyermekeidet. Köszönöm, hogy te vagy az én mennyei édesatyám, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.